Ez a Híradó keddeste, Borsa Miklós vagyok. Jó estét kívánok! Ha kell, meg is védjük a MOL-t, mondta a miniszterelnök egy új üzem alapkőletételén. Támogatott lakáshitelprogram a közszolgáknak az önrész előteremtésében is segítene az állam. 7,2-es erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, több mint 90-en meghaltak. Már az utolsó jelenetnél tartanak, hamarosan befejeződik a Kossuth Kifli forgatása. A MOL az erős nemzeti ipar zászlós hajója, büszkék vagyunk rá, megbecsüljük, és ha kell, meg is védjük. Ezt mondta a miniszterelnök Tiszaújvárosban, ahol elhelyezték a tiszai vegyi kombinát új gumigyártáshoz szükséges Butaidén üzemének alapkőletételét. Orbán Viktor a 35 milliárdos beruházással kapcsolatban hozzátette, Magyarország iparosítása jó úton halad, a MOL új üzeme is erősíti a magyar gazdaság pozícióit Európában.
Hazánk újra iparosítása jó ütemben halad.
A miniszterelnök köszöntőjében kiemelte, a MOL az erős nemzeti iparzászlós hajója. Hozzátette, ez a beruházása is erősíti a magyar gazdaság pozícióit Európában. Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy a MOL legnagyobb részvényese a magyar állam, és egy erős érzelmi kötelék van a kormány és a cég között. A kormány büszke a MOL-ra, megbecsüli és ha kell, meg is védi, hangsúlyozta Orbán Viktor.
Ez a kötelék nem engedi, hogy a MOL-t és az ott dolgozó 12 ezer embert bármikor is magára hagyjuk. Ha valaki itthonról vagy külföldről megkérdőjelezi az érdemeiket, azt mi, mármint a magyar kormány, sohasem fogjuk szó nélkül hagyni. Mindez azonban azt is jelenti, hogy aki a MOL-lal szövetséget köt, az egyúttal Magyarországgal és a magyar emberekkel köt egy erős és sikerre hivatott szövetséget.
Orbán Viktor azt mondta, a kormány az elmúlt években azon dolgozott, hogy két lábra állítsa a gazdaságot. A miniszterelnök hozzátette, az egyik lábat a nagy nemzetközi cégekkel kötött stratégiai megállapodások jelentik, a másikat pedig a magyar nemzeti tőke megerősítése. Fontosnak nevezte, hogy közép-európai szinten is számottevő nagy nemzetközi cégei is legyenek Magyarországnak, és ilyen a MOL is, amelyhez a tiszai vegyi kombinát is tartozik.
A Butadienből műgumit fognak gyártani, a műgumi pedig az egyik legfontosabb alapanyaga az autóguminak.
Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója arról beszélt, a beruházásnak egyszerre van nemzetgazdasági jelentősége, és kulcs szerepet játszik a MOL csoport versenyképességének megőrzésében is. Hernádi Zsolt kiemelte, a beruházás beleillik a MOL küldetésébe.
Kutatunk, termelünk, finomítunk, kereskedünk. Beruházunk, fejlesztünk, értéket teremtünk. Ez a mi dolgunk, ez a mi küldetésünk.
Az elnök vezérigazgató hozzátette, a 2015-ben induló gyártásnak köszönhetően a Magyarországon működő gumigyárak alapanyaghoz juthatnak, ezáltal csökken az ország import függősége.
Magyarországnak alapvető érdeke, hogy szorosabbra fűzze gazdasági kapcsolatait Indiával, mondta Szijjártó Péter a Magyar-Indiai Vegyes Bizottság ülése után Új-Delhiben. A külügyi és külgazdasági államtitkár kiemelte, hogy egy éven belül repülőjáratot indítanak Mumbai és Budapest között, az indiai Mars program földi kiszolgálásához szükséges műszereket pedig magyar cég szállítja majd. Szijjártó Péter hozzátette, az ülésen egy újabb indiai céggel kötött stratégiai megállapodást a kormány.
A CG Electric már a második indiai vállalat a stratégiai együttműködési megállapodással rendelkező vállalatok sorában. Ez a cég Magyarországon több mint 600 főt alkalmaz, transformátorokat és nagy feszültségű gépeket gyárt, és megkezdtük az egyeztetéseket új magyarországi beruházásainak lehetőségeiről is.
Támogatott hitelprogram segítségével vásárolhatnak lakást a közszolgák a kormány tervezett új otthonteremtési programja szerint. A már megjelent kormányhatározat szerint főként a közigazgatásban dolgozókat, a katonákat és a rendőröket segítenék. A kabinet hosszú futamidejű kamattámogatást nyújtana és a kölcsönfelvételihez szükséges önrész előteremtésében is szerepet vállalna.
Most ide nézel rám, nagyon ügyes vagy. Kész a fotó, meg lehet nézni.
Személyi igazolványhoz készítenek fotót a gyerekekről ebben a budapesti okmányirodában. Az itt dolgozók közül többen is nagyobb lakásba költöznének. Ám anyagi helyzetük ezt egyelőre nem teszi lehetővé. Jövőre már könnyebben vásárolhatnak lakást, a kormány ugyanis támogatott lakáshitellel segíteni a közszolgákat. A megjelent kormányhatározat szerint elsősorban a közigazgatásban dolgozók, a katonák és a rendőrök élhetnének ezzel a lehetőséggel.
Talán az egyik legfontosabb az állami szerepvállalás.
A közszolgákat tömörítő szakszervezet elnöke szerint fontos, hogy az állam nem csak kamattámogatást nyújt, hanem a lakáskölcsön felvételéhez szükséges önrész előteremtésében is segít.
Az állami szerepvállalás nagyon sokat segítene az alacsony keresetűeknek, és nagyon sokat segítetne a pályakezdőknek is. Vélhetőleg itt több ezer emberről lehet szó, akiknek nem mindegy, hogy milyen háttérrel rendelkeznek, mert egy nyugodt háttér megteremti azt, hogy sikeresebben végezzék a munkájukat.
A Híradó által megkérdezett elemző szerint a kormányprogramja élénkítheti a lakáspiacot.
A keresletbővülés a használt lakáspiacon is megjelent, de ugyanúgy az új építésű lakások piacán is több vevőt vonzhat a piacra, ami pedig a fejlesztők aktivitását erősítheti. Jelenleg ugye nagyon visszafogott az ingatlan fejlesztés.
Vagyis kevés lakás épül, ám ezen változtathat a közszolgákat segítő támogatott hitelek bevezetése. Akik nem tudnak élni az újfajta lehetőséggel, azok a már most is létező, főként a fiatalokat segítő fecskeházi rendszerben juthatnak otthonhoz.
A magyar alma népszerűsítésére indított kampányt a kormány. A cél az, hogy legalább 20%-kal nőjön a fogyasztás. Jelenleg fejenként 15 kg almát eszünk évente. Az idei termés egyébként elmaradt a tavalyitól. A betakarított mennyiséget 580 ezer tonnára becsülik. Még ez is fedezi a magyar piac igényeit, sőt 10-15% exportra is jut.
Ne kopogjon, szépen szedjétek!
A késői almafajtákat szedik a szabolcsi gazdák. A tavaszi fagyok és jégverések miatt a tavalyi termésnél 20%-kal kevesebbre, körülbelül 580 ezer tonna almára számítanak. Az viszont kiváló minőségű.
Az árak most jobbak, mint a korábbi években, tehát bizonyos mértékig érződik, hogy kevesebb az alma. 70-től 100 forintig terjedő árakról tudok.
Az egyik budapesti spárban kóstolják a Szabolcsban betakarított almát. Hiába kevesebb a termés, a hazai szükségletet fedezi, sőt még exportra is jut.
Családi szinten olyan 4-5 kilót fogyasztunk hetente, és az el is megy, igen, minden alkalommal.
Az emberek többsége viszont ennél jóval kevesebb almát eszik. A kormány kampányának célja a magyar alma népszerűsítése, ami mind minőségben, mind árérték arányban a világ legjobbjai közé tartozik.
A célunk az, hogy a jelenlegi 15 kg per év fogyasztást azt 20%-kal emeljük. Ez azt jelenteni, hogy akkor tulajdonképpen minden nap két almát fogyasztanánk, ami nem egy elérhetetlen cél.
Az üzletek polcain szinte kizárólag csak magyar almát lehet találni, de azért vásárlás előtt érdemes megbizonyosodni a származás helyéről. A magyar gyümölcs köztük az alma fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Iskola Gyümölcs Program is. Ennek keretében több mint 500 ezer tanuló kap ingyen gyümölcsöt hetente többször.
Adatrögzítői és számítástechnikai munkát végez 140 fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű ember egy bank megbízásából Budapesten. Az új munkahelyek az új Széchenyi terv keretében indult képzési programnak köszönhetők, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós hozzátette, a rehabilitáció érték változás program lényege, hogy különböző képzésekkel segítsék a fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatását. Arról is beszélt, egyre több nagy cég jelentkezik, hogy szívesen foglalkoztatna megváltozott munkaképességű dolgozókat.
Ha azt nézzük, hogy országosan az állami és nem állami szférában, sőt hozzáteszem, a nyílt munkaerőpiacon is 10 000-rel nőtt a foglalkoztatottak száma, megváltozott munkaképességű emberek körében, akkor ez egy óriási nagy eredmény, és köszönhető a pályázó szervezeteknek, pályázó cégeknek.
A megfogant élet olyan érték, amit védeni kell, jelentette ki a KDNP elnöke, miután a párt támogatásával mintegy 50 ezer aláírás gyűlt össze. Az Egy közülünk elnevezésű a magzati életvédelmét célú akcióban. Az íveket Semmilyen Zsolt adta át az itthoni szervezőknek. A miniszterelnök helyettes kiemelte, az Egy közülünk az egyik első regisztrált polgári kezdeményezés az Európai Unióban, melynek keretében a tagországokban aláírásgyűjtés indult a megfogant életekért.
Ez az európai polgári kezdeményezés, ez nem egyfajta abortuszvita. Ezt szeretném hangsúlyozni. Itt arról van szó, hogy az Európai Unió ne támogasson anyagilag olyan kísérleteket és olyan tevékenységet, ami a megfogant emberi élet elpusztításával jár.
Az eddigi adatok szerint legkevesebb 93-an haltak meg a Fülöp-szigetek déli részét megrázó 7,2-es erősségű földrengésben. Valószínűleg sokkal több áldozat lenne, ha a muzulmánok ünnepe miatt nincs munkaszüneti nap az országban. Sok járók előtt temettek maguk alá az összeomló épületek, a rengés központjában Cebu-szigeten pedig egymást taposták halálra a segélyért összegyűlt helyiek.
Egy bevásárló központ ipari kamerája is rögzítette, ahogy földrengés rázza meg a Fülöp-szigeteki Cebu város épületeit. A muzulmánok áldozati ünnepe miatt munkaszünet volt az országban. Ez az oka annak, hogy csak kevesen menekülnek a bevásárló központból. Valószínűleg a munkaszüneti napnak is köszönhető az áldozatok viszonylag alacsony száma. Az eddigi hírek szerint csaknem 100-an haltak meg a földrengésben. Az összeomló épületek autókat és járókelőket temettek maguk alá, de leomlott a Fülöp-szigetek legrégebbi katolikus temploma, a Cebui Bazilika harangtornya is. A helyi kórháznak nem esett baja, ennek ellenére az intézmény vezetése az utcára vitette a kórházi ágyakban fekvő betegeket, és még az inkubátorokban lévő újszülötteket is. Nem csak a kórház vezetése akarta, hogy elhagyjuk az épületet, hanem a betegek is ki akartak jönni, az utórengésektől tartva, mondja a kórház ügyeletese. A 7,2-es erősségű földrengés Cebu és Bohol szigetek közelében volt. A csendes óceáni szökőárfigyelő központok nem adtak ki cunami riasztást a térségre, így a tengerparton élőknek nem kellett elhagyniuk az otthonukat. A reggeli földrengést 200 kisebb utórengés követte. Az egyik alatt pánik tört ki egy cebui tornateremben, ahol éppen segélyt osztottak. Az emberek egymást taposták agyon, ahogy menekülni próbáltak a rengő épületből. Az ilyet tömeg reakciója legalább 10 halálos áldozatot követelt.
Én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda pénz, Európából nem nagyon. Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc egy pódiumbeszélgetésen tegnap este, de a korábbi szocialista párt finanszírozásról többet nem mondott. Ma a Demokratikus Koalíció pártigazgatója Varjú László is megismételte a mondatot, jobb, ha nem tudjuk. Azt is mondta, az MSZP ügyeiről őket kell kérdezni. Mesterházi Attila erre úgy reagált, Gyurcsány Ferencet kell kérdezni.
Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Jobb, ha nem tudjuk. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc arról, honnan vándorolt pénz az MSZP-hez az ő elnöksége idején. A Demokratikus Koalíció elnöke hétfő este a budapesti sajtóházban beszélt, ahol a moderátor arról faggatta, az MSZP kapna-e európai pénzeket, ha egy időben lennének az országgyűlési és az európai parlamenti választások. Gyurcsány Ferenc erre válaszolt így.
Én voltam ennek a pártnak az elnöke. Sok helyről vándorolt oda pénz, Európából nem nagyon. Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Igen.
Hát, ahogy benne van a mondatban is, jobb, ha nem tudjuk.
Megismételte Gyurcsány Ferenc szavait a Demokratikus Koalíció pártigazgatója, az egykor szintén szocialista Varjú László kérdésünkre, mit tud arról, honnan vándorolt pénz az MSZP-hez annak idején, azt mondta, nem tud róla semmit, és nem is akar találgatni.
A Demokratikus Koalíció képviselője vagyok, és a Magyar Szocialista Párt ügyeiről tessék őket kérdezni.
A híradó megkérdezte Mesterházi Attilától, az MSZP mostani elnökétől is, mire gondolhatott Gyurcsány Ferenc, amikor azt mondta, jobb, ha nem tudjuk, honnan vándorolt a pénz a szocialistákhoz. Erre Mesterházi Attila úgy válaszolt, ezt tőle kell megkérdezni.
Tőle kérdezem meg. Következő kérdés.
Kerestük Gyurcsány Ferencet. A Demokratikus Koalíció elnöke adásunkig nem reagált. Honnan jött a szocialista lé? Ezt a kérdést teszi fel közleményében a Fidelitas. Azt írják, azt kérik Gyurcsány Ferenctől, ahogy fogalmaznak, a velejéig korruptnak látszó párt velejéig korruptnak látszó volt elnökétől, hogy ha tudomása van illegális külföldi szponzorációkról, legyen bátor és számoljon be róla a nyilvánosság előtt.
Újra Magyarország ellen próbálja hangolni az európai döntéshozókat Rui Tavares, ezt mondta a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter arról beszélt, a portugál képviselő aggodalmát fejezte ki, amiatt, hogy az Európai Unió Magyarországon hozna létre egy rendőrszakmai továbbképző központot. A kormánypárti politikus szerint ismét a magyar szocialisták állhatnak a támadás mögött.
Erős a gyanunk arra vonatkozóan,
hogy ahogy kiderült, hogy a Tavares jelentés mögött is a magyar szocialisták álltak, ugyanúgy erős tehát a gyanunk, hogy ez sem magányos farkasként végzi ezt a feladatát Tavares úr.
Az MSZP-nek kifejezetten érdeke, hogy Magyarországon épüljön fel az EU-s rendőr továbbképző központ, reagált a párt elnökségi tagja. Szanyi Tibor azt mondta, a Fidesz olyan horderejű vádakat fogalmazott meg, amelyeket nem csak visszautasítanak, de azok akár jogi következményei is lehetnek. Eltérően látja a rezsicsökkentés kérdését az MSZP és az Együtt PM. Ezzel magyaráztam a Mesterházi Attila MSZP elnök, hogy a két szövetséges szervezet képviselői tegnap eltérően szavaztak a kérdésről. A szocialista képviselők támogatták, míg a Bajnai Gordon vezette szervezethez tartozó Párbeszéd Magyarországért képviselői nem szavazták meg a rezsicsökkentést. Bajnai Gordon péntekre ígért választ.
311 igennel fogadta el hétfőn késő délután az országgyűlés az újabb rezsicsökkentést. November 1-től 11,1%-kal lesz olcsóbb a gáz, az áram és a távhő. A tavaly decemberhez képest így összesen 20%-kal kell kevesebbet fizetni ezekért a szolgáltatásokért. A Fidesz, a KDNP, az MSZP és a Jobbik frakció tagjai igennel szavaztak. Nemet mondtak viszont az újabb rezsicsökkentésre az LMP, egy kivételével a Gyurcsány Ferenc féle demokratikus koalíció politikusai és a Bajnai Gordonnal szövetséges Párbeszéd Magyarországért politikusai.
A nemzetközi összehasonlításban a rezsi nem különösebben magas.
Október elején pedig egy üzleti konferencián azt mondta, a rezsi nem különösebben magas, és szerinte inkább a fizetéseket kellene emelni.
Manapság a politikában nagyon sok a duma mondhatni, hogy rizsa harc van.
Bajnai Gordon ma viccelődött a rezsicsökkentéssel egy gazdaságpolitikai eseményen. Később megkérdeztük tőle, okoz-e feszültséget, hogy a szocialisták a parlamentben megszavazták az újabb rezsicsökkentést, az ő politikus társai viszont nem.
Pénteken lesz egy sajtótájékoztatom, ahol szívesen beszélek ilyen politikai kérdésekről, mindig ott szoktak önök is lenni, ott válaszol.
Ma Mesterházi Attila arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést támogatják, de ahogy fogalmazott, igazságosabbá és fenntarthatóvá tennék. Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy az MSZP-vel szövetséges Bajnai Gordon féle szervezet politikusai nemmel szavaztak, annyit válaszolt. Ezt a kérdést eltérően látják.
Különböző kérdéseket különbözőképpen látunk.
Hoppál Péter, a Fidesz szóvivője szerint az MSZP képviselői össze-vissza beszélnek. Mint mondta, jó lenne, ha eldöntenék a szocialisták, kiket is képviselnek.
Az alapvető élelmiszerek áfájának 5%-ra csökkentését sürgeti a Jobbik. Apáti István, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, a rezsicsökkentés hiába hagy egy kicsivel több pénzt az emberek pénztárcájában, ha az élelmiszerek ára az elmúlt egy évben legalább 10%-kal, de egyes termékeknél ennél is nagyobb mértékben drágult.
Ha nem marad több pénz a pénztárcájukban, illetőleg, hogyha nem jut több pénz ennivalóra, akkor a rezsicsökkentés várt hatásai elmaradnak, és a rezsicsökkentés alkalmatlanná válik eredeti rendeltetésének, eredeti szerepének betöltésére.
A kecskeméti törvényszék szerint a Fidesz megalapozottan nevezte gyűlöletkeltőnek a baloldali jelöltjét, Tekett Melindát. Ezt írja az egyik internetes hírportál a törvényszék határozatára hivatkozva. Azt írják, a törvényszék azért döntött így, mert bizonyítékokkal is alátámasztható, hogy Tekett Melinda kampányában segített egy férfi, aki ott volt az Orbán Viktort ábrázoló szobor ledöntésekor. Zsigó Robert Baja fideszes polgármestere szerint a tüntetést mind a jobb, mind a baloldal gyűlöletkeltőnek minősítette.
Vasárnap tartották a megismételt időközi választásokat Baján. A voksolás előtt a Fidesz és a baloldali pártok is több beadványt nyújtottak be, amelyekben a másik politikai oldal kampányát kifogásolták. Az MSZP Együtt PM DK szerint a Fidesz jogsértést követett el, amikor azt állította jelöltjükről, Tekett Melindáról, hogy gyűlöletkeltő. A kecskeméti törvényszék szerint a Fidesz megalapozottan nevezte gyűlöletkeltőnek a baloldal jelöltjét, Tekett Melindát. Ezt írja az Origo hírportál a kecskeméti törvényszék határozatára hivatkozva. Azt írják, a törvényszék azért döntött így, mert bizonyítékokkal is alátámasztható, hogy Tekett Melinda kampányában segített egy férfi is, aki két héttel korábban ott volt az Orbán Viktort ábrázoló szobor ledöntésekor. Szeptember 30-án ünnepelte a Szolidaritás Mozgalom 2 éves születésnapját. Bajnai Gordon is felszólalt a szobor döntés előtt. A rendezvényen ezután ledöntötték az Orbán Viktort ábrázoló szobrot. A tömeg pedig a torzóval és a fejjel együtt elindult a terrorházához. múltkori felvételeken a szobor fejjel a kezében látszik az a férfi, aki segítette Tekett Melinda bajai kampányát. A férfi nyilatkozott is, azt mondta, a Szolidaritás székházába viszik a levágott fejet.
A bentcsukba viszik be, és ott fogunk
tárolni. A törvényszék szerint azzal, hogy Tekett Melinda a szobordöntés után egy olyan emberrel kampányolt Baján, akit egy ország gyűlöletkeltőként ismert meg, maga is gyűlöletkeltő. Ezt állítja az Origó a törvényszékre hivatkozva.
Azt mondja a kecskeméti törvényszék, hogy ez alkalmas a félelemkeltésre és a gyűlöletkeltésre, és mivel Tekett Melinda vele kampányolt, ezért megváltoztatva a területi választási bizottság döntését gyűlöletkeltőnek minősítette a baloldal kampányát.
A vasárnapi megismételt választáson Kovács Csaba a Fidesz jelöltje nyert Baján.
Első fokon felmentette a hűtlen kezelés vádja alól Humwald György volt erzsébetvárosi és Weinek Leonárd korábbi zuglói polgármestert, valamint hat társukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Az ítélet szerint nem történt bűncselekmény és vagyoni hátrány sem ért senkit. Amikor a két polgármester 2007 és 2008 között kölcsönösen tanácsadói szerződésekkel alkalmazott olyanokat, akik a másik önkormányzatban dolgoztak. A vád szerint ezek fiktív megállapodások voltak, amivel a két önkormányzatnak összesen 50 millió forint kárt okoztak. Az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen, így az nem jogerős. Fegyveres sorozatrablót fogtak el a Pest megyei rendőrök. A 27 éves román férfi három bankot rabolt ki 4 alkalommal Budapest környékén. Összesen több millió forintot vitt el. A zsákmányt rövid idő alatt felélte, elfogás akkor semmilyen nem volt, csak egy luxusautó, amit a rabolt pénzből vásárolt.
A román állampolgárságú férfi május 3-a és június 17-e között 3 Budapest környéki pénzintézetet támadott meg fegyverrel. Gyálon és Üllőn sikertelenül próbálkozott, egy budaörsi bankot azonban kétszer is kirabolt. Október 4-én Székesfehérváron fogták el. A Pest megyei rendőrfőkapitány azt mondta, a körözési felhívásra érkezett lakossági bejelentések nagyban segítették a nyomozókat.
Mi minden egyes bejelentést leellenőrzünk, és minden egyes bejelentés közelebb vihet minket a bűnesetek felderítéséhez. Ebben az esetben is ez történt.
A bíróság elrendelte a rabló előzetes letartóztatását. Ha elítélik, akár 15 év fegyházbüntetést is kaphat. Ha Gyálon vagy Üllőn akár csak egy forintot is sikerült volna elvinnie, akkor rá is vonatkozna a három csapás törvénye, ami alapján életfogytiglant kapna. A román férfi a rabolt pénzt az utolsó fillérig elköltötte, például erre a Mercedesre. Elfogásakor azonban az autón kívül már semmilyen nem volt. Lesoványodva, hajléktalanként élt egy Székesfehérvár melletti tanyán. A Híradót Víg András tudósította.
Az egészséges emberek tapasztalhatták meg egy mai rendezvényen, hogy milyen mindennapi problémákkal kell megküzdeniük a látássérülteknek. A Láthatatlan kiállítás és a Monpark közös programján hazai hírességek és a bevásárlóközpont látogatói próbálhatták ki például azt, hogy milyen bottal végigmenni egy labirintuson, bekötött szemmel vásárolni, tandemkerékpározni vagy vakvezető kutyával közlekedni. A Fehér Bot világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy a látássérültek is ugyanolyan életet szeretnének élni, mint a látók. Magyarországon 45 ezer vakembert tartanak nyilván. Braille-írással jelent meg Vörös Sándor verseiből egy válogatás kötet. A kiadványt a Vörös Sándor centenáriumi év keretében mutatták be a Fehér Bot napján. Az 1000 példányban készült könyvet rehabilitációs központok, vakokkal foglalkozó intézmények, könyvtárak és megyei egyesületek között osztják szét. A kötetben például a Tündér, a Galagonya, a Hattyú és az Üdvösség című vers is szerepel. Balatoni Mónika társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, a versek összeválogatásakor arra törekedtek, hogy a kötet azoknak is élményt nyújtson, akik először találkoznak Vörös Sándor költészetével.
Ugyanolyan fontos az önök véleménye, az önök minél, és talán furcsán hat ez a szó, színesebb látásmódja, és minél színesebb világa, amiből remélem, hogy egy icipicit részt mi is tudtunk nyitni, hogy tágabb legyen, hogy bátrabb legyen, hogy önök azt érezzék, hogy ugyanolyan elolvasni egy látónak, mint esetleg egy gyengén látónak.
Végéhez közeledik a Kossuth Kifli, a Fehér Béla regényéből készülő 6 részes történelmi film forgatása, amit részben az MTVA támogat. A sorozat utolsó jeleneteit a Fóti Film stúdióban veszik fel. Ezután több hónapos utómunka következik, a sorozatot várhatóan egy év múlva, jövő októberben kezdi vetíteni a közmédia.
Az utolsó jelenteket forgatják a Kossuth Kifli tévésorozathoz. Egy óriási, speciális zöld fal előtt veszik most fel azokat a képsorokat, amik mögött digitális technikával jelenítik majd meg a korabeli visegrádi tájat. A 6x52 perces történelmi sorozat elengedhetetlen kelléke ez a zöld postakocsi. Minden rész egy-egy nap történetét beszéli el, ahogy a Kossuth Kifli Pozsonyból Debrecenbe tart.
Azt a pillanatot kell megcsinálni a legvégén, amikor te innen elindultál.
A színészek és a stáb tagjai több mint 70 napja forgatják az 1849-es szabadságharc idején játszódó történetet, aminek az alapját Fehér Béla regénye adja. Kállói Molnár Péter a film egyik főszereplője, Bagykót a postakocsi hajtót alakítja. A színész azt mondja, ez pályafutásának egyik legkedvesebb szerepe.
Olyan volt, mint gyermekkorunk játékai, amikor indiánosat játszottunk, csak most éppen 1848-as szabadságharcosat játszottunk, és ez nagy öröm, mert a mi generációnak, színész generációnak nagyon-nagyon ritkán adatik alkalma kosztümös filmben játszani.
Az új hatrészes tévésorozat rendezője Rudolf Péter szerint a forgatás eddig szerencsésen alakult. Az utolsó napokban már csak olyan jeleneteket vesznek fel, amihez digitálisan készítenek korabeli háttereket.
Most egy dunai átkelés, ahhoz a komphoz való megérkezés, olyan kocsizások, amiket itt sík talajon könnyebben tudunk megcsinálni, mert nagyon rázott a kocsi, ez végig kiderült, hogy az veszélyes. Szóval minden olyat, aminek a helyszínén különböző nehézségek miatt nem tudtunk dolgozni, azt itt a zöld előtt csináljuk most futón.
A forgatás vége után több hónapos utómunka következik. A filmsorozatot várhatóan egy év múlva kezdi vetíteni a közmédia.
Megrázó történet következik. Részletes beismerő vallomást tett az a baracsi férfi, aki a hétvégén megölte élettársát és annak 21 éves fiát. A rendőrök ma visszavitték abba a házba, ahol a gyilkosság történt, hogy a helyszínen mutassa meg, mit tett. Kiderült, hogy a megölt fiatal férfi a Győr Mémfőcsanak csapatának kapusa volt. A sportolót, a csapat és a szurkolók is gyászolják.
Csapattársak és barátok emlékeznek a Győr Mémfőcsanak focipálya öltözőjében. Mécsesek borítják azt a padot, ahol Héger Ádám mindig öltözött. A 21 éves kapus volt a hétvégi családi tragédia egyik áldozata. Az egész csapat gyászolja.
Ma lett volna neki Fehérváron ez a korrekciós műtét a vállával. Erre tessék itt van.
A megyei első osztályban játszó Mémfőcsanak edzője szerint a fiatalember igazi vezéregyéniség volt.
Egy nagyszerű sportembert és egy nagyszerű kapust ismertünk meg benne. Számomra ez mai napig hihetetlen és felfoghatatlan, ami történt itt ebben a dologban. Tehát ez nagyon nehéz ilyenkor szavakat találni.
A fiatal labdarúgó néhány napja utazott haza édesanyjához a Fejér megyei Baracsra, ahol a gyilkosság történt. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy hétfőn egy öngyilkosságot megkísérlő férfihez riasztották a mentőket. Őt sikerült megmenteni, de a mentőknek elmondta, nem sokkal korábban megölte élettársát és nevelt fiát.
A Fejér megyei rendőrfőkapitányság nyomozói még a tegnapi napon a kórházban gyanúsítottként hallgatták ki az öngyilkossági kísérlettel kórházba szállított férfit, emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Ennek során a férfi részletes beismerő vallomást tett.
A két áldozat holttestét 100 kilométerrel távolabb egy mezőgazdasági területen találták meg Mélykút közelében. A gyanúsítottat a rendőrök kedden visszavitték a helyszínre, ahol megmutatta, hogyan követte el a gyilkosságokat. A szomszédok nem értik, mi történhetett, mindenki csendes, nyitott családnak ismerte őket, ahonnan soha nem szűrődött ki veszekedés zaja. A férfit őrizetbe vették a rendőrök.
A híradó után jönnek a sporthírek, majd időjárás jelentés, a ma este pedig a sporté, Magyarország Andorra labdarúgó selejtező mérkőzés. Az este utána kezdődik, Szanyi Tibor lesz a vendég 10 óra 5 perckor, én késő esti híradóval fél 12 után 5 perccel várom önöket, viszontlátásra!